Dicsőség és hála legyen az Úrnak, az idő olyan gyorsan telik, egy ének szerző így fogalmazta meg, milyen gyorsan repül az idő. Barátom, ne feledd, hamarosan eljön az örökkévalóság, ahol nem tudsz tovább semmit tenni. És úgy hiszem, hogy akkor használjuk ki a legjobban az időt, ha előkészítjük magunkat az örökkévalóságra. És ez mindig Isten igének a hangzása a sugallata alatt történik. Egy silány összejövetel még mindig jobb, mint semmilyen. De úgy van, hogy nincs olyan, hogy silány összejövetel. Minden összejövetelnek, bárhol is zajlik le, lesz mindenkinek valami mondani valója, és mindenki részesedik valamiben. Minden összejövetelről magunkkal vihetünk valamit. A bevezető ígeverseket már hallottuk, teljes mértékben beleillik abba, amit már szemügyre vettünk, különösen a tegnap este, hogy Isten arra rendelt el minket, hogy gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünknek maradandó gyümölcsnek kell lennie. Az a szép, hogy ez erőfeszítés nélkül történik, hogy nem kell a gyümölcsöt a fához vinni, hanem a gyümölcs a fában lévő energiától hajtva, az élettől, a nedvtől hajtva terem, ami éppen ebben a fában van. És ezért olyan gyümölccsel van dolgunk, amelynek élete ebben a fában van. És már is tudjátok, hogy ez mire irányul. Krisztus bennünk, mi ő benne, és Isten szelleme, aki mindent cselekszik, mindent kimunkál. Újra elolvasom ezt a verset itt. Ti már tiszták vagytok ugyan az íge következtében, amelyet én szóltam hozzátok. Maradjatok meg én bennem, és így én is megmaradok ti bennetek, ahogyan a szőlővessző nem tud magától gyümölcsöt teremni, ha csak nem marad meg a szőlőtőkén, úgy ti sem tudtok, ha csak nem maradtok meg én bennem. Ez egy nagyon komoly szava az ígének, de mindenki számára nagyon jól érthető. Ha egy fáról a legkisebb dolgot is letépitek, vagy levágjátok, legyen az egy levél, legyen az egy ág, egy gyümölcs, egy hajtás, úgy örökre tova tűnik. Soha nem fog lehetni visszatenni oda, ahol volt. Ezért a komoly figyelmeztetés. Maradjatok meg én bennem, és az én szavaim maradjanak meg ti bennetek. Ti én bennem, és én ti bennetek. Minden ág, vagy minden szőlővessző, minden olyan hajtás, amely nem hoz gyümölcsöt, ő el fogja távolítani. Emiatt nem kell aggódnunk. A mi gondunk az kell legyen, hogy megmaradjunk ő benne. Időnként ez esetben is fennáll a szerepek felcserélődése, hogy az ember az, aki közvetlenül el akar távolítani valamit. Nem, ezt ő fogja megtenni. Erre nézve egyikünknek sincs megbízatása, hogy ezt tegye. És aztán a hangsúly, én nélkülem semmit sem tudtok végrehajtani. Én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. A szőlővesszők a szőlőtőkéből származnak. Annak eredménye a szőlőtőkéből hajtanak ki. Össze vannak nőve vele, nem később lettek beillesztve abba, hanem előhajtanak belőle. Ezt ugye megértitek? A Krisztus oldala hasonlatosan meg lett nyitva a Golgotán, és megtörtént a megváltás, hús az ő húsából, és csont az ő csontjából. Ahogy Éva ki lett véve Ádám oldalából, úgy lett a gyülekezet is kivéve Krisztusból. Ő az első szülött sok testvér között. teljes mértékben megértettük ezt, de tény és valóság az, hogy visszalettünk állítva vagy ültetve az isteni állapotba, az isteni szintre. Isten fiaivá és leányaivá lettünk téve, amennyiben elfogadtuk és magunkévá tettük a megváltást, illetve átéltük és megtapasztaltuk azt. Röviden még néhány gondolat, konkrétan arról, hogyan kell az Úrhoz jönnünk, a hozzáállásunk számít, az a mérvadó, és nem csak a szavak, hanem az is, hogy amit mondunk, az igaz legyen, megfeleljen a valóságnak. Egyébként is fel akartam olvasni a Márk 12. fejezetéből, de mielőtt a 34. verset felolvasom, a 14. verstől szeretnék olvasni, talán már a 13. verstől. Márk 12. fejezete a 13. versétől itt ez áll írva. Akkor elküldtek hozzá néhányat a farizósok és Heródes követői közül, hogy egy mondással rajta kapják őt, illetve rábizonyítsanak valamit. Akkor azok odamentek, és így szóltak hozzá: Mester, tudjuk, hogy te igazmondó vagy, és senkire sem vagy tekintettel, senkire nem vagy tekintettel, mert nem a szemét, nem az emberek külső megjelenését nézed, hanem az Isten útját tanított igazmondással. Aki itt megállna, azt gondolná, igen, itt valami nagyszerű dolog történt. Mintha egy átalakulás ment volna végbe a szívekbe. Egy küldöttség érkezik az Úrhoz, és mesterként szólítja meg őt, és azt mondja, te igazságosan beszélsz, nem látszat szerint ítéled meg az embert, igazmondással tanítod az Isten útját, micsoda elismerés. Ha valaki így fordulna hozzám, én hozzám, és nem rendelkeznék a megkülönböztetés adományával, ez már is mosolyra késztetne. Igen, de hallgassátok meg, hogy folytatódik, mi van megírva tovább. De mert átlátott rajtuk, látta a képmutatásukat, és így válaszolt nekik, miért kísértenétek meg engem? Eljönnek az Úrhoz, megszólítják őt úgy, ahogyan a hívők is beszélnének hozzá, és jól hangzik. Észrevettétek-e valamennyien? Azt mondták neki, Mester, mi tudjuk, hogy igazmondó vagy, és senkire sem vagy tekintettel. Ez valóban egy kellemes elismerés volt, és mégis tele ravassággal és agyafúrt hamis lelkűséggel. Ez a lényeg, ami ebben számít. Nem csak a szavak, amiket kimondunk, nem csak a kérdéseket, amiket felteszünk, az elismerések, amiket teszünk, ki is volt az, valaki bizonyára azt mondta nekem a tegnap még, egy testvértől azt a megállapítást hallottam, aki egy szuszra azt mondta, hogy Branham testvér Istennek egy nagyszerű embere volt ugyan, de egy hamis próféta. És most úgy értem, ti nagyon talpra esettek vagytok a költészetben és az agyafurtságban, ez köztudott rólunk, mint nemzetről is, majdnem olyan, mint a költészek és agyafurtak reklámtáblája. Ki képes ezt összerímelni? Istennek egy rendkívüli embere, igen, sőt, ők még tovább mennek, azt mondják, hogy Isten legnagyobb embere az apostolok ideje óta. És aztán jön az a bizonyos de. Nem. Nézzétek, hogy ha a fa... Nézzétek, legyen a fa jó, akkor a gyümölcs is jó. Ha a fa rothat, akkor a gyümölcs is rothat. Ha a fa jó, akkor jó gyümölcsöt fog teremni. Ha egy ember Istentől van, akkor Istentől van. Ha nem Istentől van, akkor nem Istentől van. És ezzel be van fejezve. Ennyi az egész. Vagy igaz egy dolog, vagy nem igaz. De tudjuk, hogy mi a helyzet. Az időben is, amikor Keresztelő János szolgálata nagy hatást gyakorolt, az írástudók néha nem mertek semmit hozzászólni, mert féltek az emberektől, a néptől. Ugyanez volt a helyzet a mi Urunk szolgálatával is. A nép ugyan tisztelettudó volt, de mindig keresték a settenkedés módját, amit meg is találtak aztán, hogy ahogy itt meg is van írva, hogy aztán egy mondással rajta kapják az Urat, valamint rábizonyítsanak. Valóban vannak olyan emberek, akik csak azért jönnek, hogy találjanak valamit, amiben hibát találhatnak, valami kivetnivalót, és számukra Isten nem fogja tudni kinyilatkoztatni magát sem. Ez nem fog működni. Őszinte szívvel kell jöjjünk az Úrhoz, és szívből kell beszélnünk az igazságot, nem csak ővel szemben, hanem egymással szemben is. Mert így van megírva az Efézusi Levél 5. fejezetében. Ne hazudozzatok egymásnak. Mi igazat akarunk mondani egymásnak, és igazat kell mondjunk egymásnak. Hadd térjünk vissza a témánkhoz. Isten országával kapcsolatosan. Itt a Márk 12-ben, a 32. verstől ez áll. Akkor az írástudó így szólt hozzá, Mester, helyesen mondtad az igazságnak megfelelően, hogy csak egy Isten van, vagy egyetlen egy az Isten, és nincs rajta kívül más. Nagyon szép megállapítás volt, egy csodálatos tanúságtétel, teljesen összhangban a zsidó és hála Istennek a mi hitünkkel is. Csak egyetlen egy Isten van, aki kinyilatkoztatta magát a mennyben atyaként, a földön a fiúban, és bennünk a Szent Szellem által. Isten felettünk, Isten közöttünk, Isten velünk. Mindig egy és ugyanaz az Isten. Következetesen csak egyetlen egy Isten van. Majd a 33. versben így folytatódik. És szeresd őt teljes szívedből, teljes meggyőződésedből és teljes erődből, és szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. És ez sokkal többet ér minden égő áldozatnál és az áldozatoknál általában. Most következik a vers. Amikor Jézus hallotta, hogy ilyen értelmesen válaszol, így szólt hozzá. Nem is vagy messze az Isten országától. És onnantól kezdve senki sem mert neki kérdéseket feltenni. Ennél fogva az a megállapítás fontos számomra, hogy te nem vagy messze Isten országától. Nos, közel lehet lenni az Isten országához, de mégsem benne lenni az Isten országában. Be kell tehát mennünk Isten országába, hogy aztán részt vehessünk abban, ami Isten országában történik. Menjünk ezzel tovább a Lukács evangéliumához, itt is ismét az Isten országáról van szó. A Lukács evangéliuma 6. fejezetében, Lukács evangéliuma 6. fejezete, itt a 20. vers. Akkor szemeit tanítványaira függesztette, és ezt mondta. Üdvösségre vezető állapotban vagytok ti szegények, mert a ti részetek az Isten országa. Ahogy olvastuk, a tanítványaihoz fordult, akik mindent elhagytak, és követték őt. Függetlenül a vesztességtől, függetlenül attól, hogy mi jön, vagy mi megy, bármilyen nagy vesztességet szenvednek is el emiatt, ők lemondtak a munkáról, minden tevékenységükről, minden másról, és követték az Urat. Külsőleg semmiük sem volt, de belül gazdagok voltak. Ezért mondja nekik az Úr, üdvösségre vezető állapotban vagytok ti szegények, mert a ti részetek az Isten országa. Ennél fogva a gazdag emberre és a szegény ifjúra gondolok. Ó nem, ez pont fordítva van. A gazdag emberre és Lázárra. Minden esetben Isten szemszögéből nézve, Ez a gazdag ember nagyon szegény volt. Nagyon-nagyon szegény. Váratlanul Isten, az Úr azt mondhatja, te bolond, ma éjjel követelve lesz tőled a lelked. És akkor minden visszamarad. Akkor mit használ neked a gazdagság, a hírnév és a prestízs, ha a lélek, a lelked elveszett. Ezért mondta a mi Urunk, mit használna az embernek, ha az egész világot megnyerné, de a lelkét megkárosítaná. A lelkünkről van szó, és ezzel kapcsolatosan azt mondja, minden olyan lélek, aki vétkezik, meg kell halnia. Ezt már átvettük itt, a lélekről van szó. Az a lélek, aki nem hisz, a hitetlenség bűnét követi el. És az Úr azt mondta, ha nem hiszitek el, hogy én vagyok, akkor a ti bűneitekben fogtok meghalni. A lélek csak egy bűnt követhet el, a test ellenben 100 bűnt is elkövethet, de a lélek csak egy bűnt követhet el Istennel szemben, ez pedig abban áll, hogy nem hiszi el azt, amit mondott. Szembeszáll vele az ő hitetlenségében, kétségbe vonja az ő szavát, megkérdőjelezi azt, és ezt nem szabad megtenni. Az a lélek, aki meg akar állni Isten előtt, hitet kell tanúsítson Istennek, és ebből kifolyólag adatott az ígéret is Krisztusról, ami Urunkról, a Mesiásról, amikor Mózes megadta már az 5. Mózes 18-ban, az Új Szövetségben megismétlődik, és itt azt mondja az Apostolok Cselekedeteinek a 3. fejezetében, Apostolok Cselekedetei 3. fejezete, a 22. és a 23. vers. Mózes valóban ezt mondta, egy hozzám hasonló prófétát támaszt nektek az Úr, ami Istenünk, a ti testvéreitek közül, őrá hallgassatok mindenben, amit csak mondani fog nektek. És minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára, legyen kiírtva a nép közül. Felfigyeltek-e, hogy miről is van szó? Itt nem csak Ézsajásról vagy Jeremiásról van szó, hogy hitet tanúsítottak-e neki vagy sem. Itt minden próféták prófétájáról van szó, magáról az Úrról, aki most maga a húsvértesté lett, íge volt, a prófétákon keresztül szólt Isten és kijelentett bizonyos dolgokat, rajtuk keresztül hangzott el az íge, Krisztusban az íge isteni valóság lett. És itt megszólalt az, aki az összes prófétán keresztül is beszélt, és aztán az áll írva róla, minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára. Egy énekben azt énekeljük, ő király, pap és próféta. Ő egyúttal próféta is, ő egyben pap is, ő maga a király, ő a közben járó, ő a szószóló, ő sok minden. Sőt, még szolga is, elolvashatjuk. Az apostolok az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztak, vagy igen a névben, felolvasom nektek, hogy tudjátok, az Apostolok Cselekedetei 4. fejezetéből, a 27. versében ez áll. Igen, összefogtak igazában a te szent szolgád Jézus ellen, akit te felkentél ebben a városban, Heródes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael sokaságával, vagy törzseivel, hogy véghez vigyenek mindent, amit a te kezed, és a te tanács határozatot eleve elrendelt, hogy megtörténjék. Itt kifejezetten arról van szó, hogy Jézus szolgaként is meg van szólítva, mert így van megírva az Ézsaiás 42-ben. Az én szolgám, akiben kedvem tellik, akiben tetszésem megnyugszik, győzedelmes lesz. Mindannyian ismeritek a Bibliát, remélem, hogy ismerjük. De hiszen tudjuk, hogy ő, aki szolgai alakot öltött magára, az urak ura volt. a királyok királya, de levetette az ő istenségét, és emberré lett, hogy az emberiséget megváltsa az emberiességéből, és visszavezesse őket az isteni állapotukba. Egy dolog nagyon szükséges, tudniillik, hogy elhiggyük, amit az Úr mondott. Minden lélek, aki nem hallgat arra, amit az Úr mond, halálra van ítélve. Az élet Istentől jön, az élet az íge által és a szellem által jön. Az élet, amely a vérben volt, visszatért a gyülekezetre. És ezért jutottunk hozzá, ezért részesedtünk benne. De vigyáznunk kell, hogy minden az íge, minden szavát elhiggyük, ne csak azt, ami a mi elképzelésünknek megfelelne. Valamit mindenki hisz ugyan, még az ördög is, és ő lenne az első, ha a hitről lenne szó. Ő valóban hisz, nagyon is sokat hisz. Csak hogy ő azt is hiszi, hogy az íge szavát a maga kénye kedve szerint kiforgathatja. És pontosan ez az, amiben mi nem hiszünk. Mi hisszük, hogy Isten ígének az eredetiben kell megmaradnia. Vegyünk, vagy ragadjunk ki egy pontot a keresztséggel kapcsolatosan, a bibliai keresztségről kapcsolatosan. Az, hogy a teológusok erről vitatkoznak, számunkra elképzelhetetlen, felfoghatatlan, mert az Úr olyan világosan szólt, ahogyan csak lehetett. Menjetek el az egész világra, tanítsatok minden nemzetet, és így tovább, és így tovább. És aztán azt mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Ma pedig a csecsemőket elviszik a szüleik a templomba. A szülők azok, akik nem hisznek, elmondtam-e már nektek, Kupfer testvér, és én nem tudom hol, minden esetre Prágában találkoztam egy olyan házas párral, akik Lyonból jönnek. Éppen az előcsarnokban sétáltam, és hallottam, hogy franciául beszélnek, és én mindig is szerettem volna, bárhol is legyen, egy kicsit csíszolni az unalmas franciámon. És nagyon megörvendeztetett, hogy találkoztam ezzel a kedves lyoni házaspárral, és megkérdeztem tőlük, hova mennek, ők úton voltak Auschwitzba. És amint tudjátok, ez egy nagyon érzékeny téma számunkra, és egyáltalán nem tartozik ide sem, de aztán mégis kiejtettem a számon, hogy Auschwitz és az összes többi koncentrációs tábor témája nem német téma, hanem a római katolikus egyház számlájára íródik. És én mondom nektek, persze, hogy valamit akaratlanul is előokoztam a dadogásommal. És a férfi aztán valóságosan nagy komolysággal és nagyon gyorsan egyetlen lélegzetvétel alatt három dolgot mondott ki. Francia vagyok, katolikus vagyok, és ateista vagyok. És minden bizonnyal el tudjátok képzelni, hogyan éreztem én magam, mintha pisztolyból lőtték volna ki a szavait, ez a három dolog, amely önmagukban is már gyönyörűen illeszkednek egymáshoz, ugye? Elnézést, Kupfer testvér, ma ti vagytok az egyetlenek, akiknek francia útlevelük van közöttünk. De minden országban vannak ilyen emberek, de ez mégis egy nagy meglepetés volt számomra. Igenis, francia vagyok, igenis katolikus vagyok, és igenis ateista vagyok. És mert mondani akartam neki valamit az Úrról, de ez nem volt szabad. Aztán rádöbbentem, hogy az emberek az egyházhoz kötődnek, de Istentől el vannak szakadva. És ez mégis egy nagyszabású világméretű katasztrófa. Az emberiség taktikusan el lett választva Istentől, és csináltak maguknak ott egy embert úgynevezett szentatyának. És mi hallgassuk el a dolgot? Nem, ezt nem tesszük. Még akkor sem, ha az életünkbe kerül. Hiszen csak egy életünk van, és ezt az Úrnak szenteltük. Ez az övé, ő adta nekünk, és ő neki vissza is adhatjuk. De továbbra is szabadon hirdetni fogjuk az igazságokat, a bibliai igazságokat. Elérkezett annak az ideje, ugye? Mire voltunk utalással? Hadd térjünk vissza a Róma 14. fejezetéhez, a Róma 14. fejezetének 17. verséhez. Itt ez áll. Mert az Isten országa nem evésben és nem ivásban áll, hanem igazságosságban és békességben és örömben a Szent Szellemben. Mert aki ezekben Krisztusnak szolgál, az kedves és tetsző az Istennek, és megállja a helyét az emberek előtt, vagy megbecsült az emberek előtt. Mindannyian együtt olvastuk és hallgattuk, az Isten országa nem evésből és nem ivásból áll. Amint tudjátok, egyesek egyféleképpen vélekednek az evésről, mások pedig megint másképp, egyesek nem esznek ilyen húst, mások nem esznek olyan húst, és ennek semmi köze nincs Isten országához. Isten országa nem az evésre és nem az ivásra vonatkozó szabályokból áll. Isten országa békességben és örömben, igazságosságban és a Szent Szellemben áll. A Szent Szellem igazságosságában áll. Aztán a mondat még tovább folytatódik. Mert aki így szolgál abban Krisztusnak, az Istennek kedves és tetsző, és megállja a helyét az emberek előtt. Az ilyen ember soha nem fog viszályt okozni, hanem mindig tudni fogja, hogyan kell enni, még akkor is, ha a felszolgált ételek nem az ő irányelvei szerint lennének. Azonban eddig még mindig sikeres voltam az étkezéssel kapcsolatos viselkedésemben. Amint tudjátok, elmondtam nektek itt, amikor egy dzsakartai kínai étkezésnél a testvér megkérdezte tőlem, hogy fogyasztok-e tengerit, hogy mondják németül, tengeri gyümölcsei, és seafood, tengergyümölcsei, köszönöm, igen. Köszönöm, hogy eszek a tengeri gyümölcsöt. Azt mondtam, hogy természetesen, és ezzel halakra gondoltam, a tengergyümölcsei alatt a halakat értettem. És ti most nem vagytok fizikailag étkezés előtt, és a léleknek is jót tehet egy kis testiderültség. Minden esetre tényleg fel lett szolgálva aztán egy hatalmas tálca, amilyet még soha nem láttam, és nagyon áhítatosan az asztal kellős közepére helyezték, vagy állították. Az asztal legalább 6 méter hosszú volt, külön meghívott vendégek voltak, és amikor a tálca így az asztalra landolt, nem kellett levennem a szemüvegemet, se feltegyem, láttam, ahogy a békák kinyújtották a lábaikat, és minden mást is, amiük volt, ez egyszerűen képtelenség volt, lehetetlen. Minden összezsugorodott bennem valahogy. És akkor ez a pap ott azt mondja, máskülönben nagyon szeretett, kedves ember volt, egy kínai ember, és azt mondta, szóval most Frank testvér most hálaadó imát mond ezért. És tudjátok, mit csináltam én? Felálltam, és azt mondtam, ezért nem fogok hálát adni. És akkor először is tisztáznom kellett, hogy mit értek tenger gyümölcsei alatt. Igenis, ez megtörténhet valakivel, bárkivel. Néha így jönnek létre a félreértések, és akkor mégis megkaptam én is a magamét. De hadd térjünk vissza tehát az Isten szavához, mert az Isten országa nem evésben és nem ivásban áll, hanem igazságosságban, békességben és örömben és a Szent Szellem. A Szent Szellem igazságosságában, annak békességében és örömében, mert aki ezekben Krisztusnak szolgál, az kedves és tetsző Istennek, és megállja a helyét az emberek előtt. Ezt még elmondom nektek csak azért, hogy lekerekítsem a dolgot. Az embereknek jó étvágyat kívántam. Ha olyan erős a hitük, hogy képesek békát enni, akkor ezt nekem meg kell csodálnom. Másfelől én akkor és később megettem a csirkémet, ők pedig megették a békáikat. Szóval menjünk tovább. De vitát nem kezdtem belőle csinálni. Vitatkozni azt megtehetik mások. Mi nem ezt Mi nem azért lettünk elküldve, hogy ezt tegyük. Ha helyén való, akkor tehetünk egy észrevételt, és nem csak azt, hanem a Szentírásból talán adhatunk egy kis sugót, hogy az embereket elgondolkodtassuk esetleg. De az ételről vagy italról való vitatkozás az igazán nem tartozik Isten országába. Az egyszerűen nem illik oda be. Isten országa nem evésben és nem ivásban áll, hanem igazságosságban, békességben és a Szent Szellemben való örömben. Olvassuk tovább. Ezért, a 19. vers, ezért legyünk tehát megfontoltan figyelemmel arra, ami a békességet és a kölcsönös épülést szolgálja, kimunkálja. Nézzétek, egy beszélgetést lehet ebbe vagy abba az irányba is terelgetni, nevezetesen valahogy egy összeütközési irányba. Emellett lehet egy beszélgetést az felépítés és az előrehaladás irányába is terelni. És Isten éppen ezt akarja. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik tudják, hogyan kell viselkedni minden helyzetben, hívők és hitetlenek között egyaránt, minden országban, minden városban, gazdagok és szegények között, minden alkalommal, helyesen, hogy helyes tanúságtétel és áltás legyen a mások számára az ő tanúvallomásuk, vagy az ő életük menete. Itt azt írja az írás, hogy hozzá kell járulnunk a békességhez és a kölcsönös épüléshez. A 20. versben ez áll. Ne dúljátok fel Isten munkáját az étel kedvéért. El tudjátok képzelni, hogy az emberek másrészt annyira gyengék lehetnek a hitben, hogy amikor egy ételre kerül a sor, és megérintitek az ott lévő dolgaikat, amelyeket ők egészen szentnek tartanak, akkor hajótörést szenvednek. Ennyire nagyra értékelik az ő étel különlegességüket. Ha megsemmisítetek ezt nekik, akkor ezzel együtt a hitük is megsemmisül. És ez sem helyes. Nem szabad a semmiből valami jaj, de nagy különösséget tenni. És ha valaki mégis megteszi, azt tegye meg önmagának, és tartsa is meg önmagának. De ha megette, akkor mégsem tartotta meg magának sem. Most pedig hadd olvassuk tovább a 21. verset. Igen, talán a 20-as vers végét. Ne túljátok fel Isten művét az étel kedvéért. Nos, igaz, hogy minden tiszta, de katasztrofális annak, aki belső ellenérzésekkel annak ellenére élvezi. Elképzelhetik? Maga az a tény, hogy nem hitte. Tehát, ha ételt nem hitben, hanem kétségek között veszel magadhoz, akkor még ártalmadra is lehet. Igen, mindent tiszta lelkiismerettel kell tudni tenni. Ha valaki, és ez hol is volt, remélem, hogy barátainkat nem sértem meg, de mindig az a benyomásom, hogy vannak igazi barátaink, akik lóhúst szeretnek enni, és élvezik annak fogyasztását. És ez egy bizonyos pontos, engem is megkérdeztek erről, és azt mondtam, egyáltalán nem, én soha nem, ez nem lehetséges. Aztán megkérdezték tőlem, hogyan jövök rá, hogy visszautasítsam. Nem. Valóban mindenkinek megvan a lehetősége szabadon dönteni ebben a kérdésben. Mit akartunk ma szemügyre venni? Ezért írta le Pál apostol ezeket a dolgokat is, hogy a hívők a földi dolgokra használják az eszüket, és ne tegyék ezeket vitatárgyává, elkeserítve ezzel a szellemi közösséget, és így hozzájárulva a romláshoz, a megsemmisítéshez, és nem a felépüléshez. Felfogjátok-e, hogy mennyire fontos, még ha földi módon is, és ha már megítélünk, megfontoltan, mennyire fontos megfontoltan, megértéssel és észszerűen ítéljük meg a dolgokat, még földi módon is, ha már megítélünk valamit, akkor legfeljebb az ételt, nem pedig azt a testvért, aki megeszi a békákat, vagy a lovat, vagy a másik a disznót, hiszen mindenki eszik valamit, mit tehetek én róla? De meg ne tegyük, hogy a testvért vagy a testvérnőt megítéljük, legfeljebb azt a dolgot, amit esznek, aztán pedig tartsuk meg magunknak az ítéletünket. A testvért és a testvérnőt egyáltalán nem ítéljük el. Nem mondunk nekik semmit, hagyjuk, hogy tegyék, amit tesznek, és nem segítjük elő a rombolást, hanem inkább hozzájárulunk a felépítéshez. Pál apostol tovább folytatja, ám bár minden tiszta, mégis végzetes lesz annak, aki belső agályokkal élvezi. És ez valóban így van. Aki belsőleg, az ő lelkiismeretében nem tudja feldolgozni, igen, mi történik akkor, az inkább bajba kerül, szorongásba kerül, és ennek sem kell megtörténnie. Nem, erről mindenki szabadon dönt saját magának. Pál apostol ugyanis a 22. versben a következőképpen fejti ki. Te bizalmas vagy a hitben, tartsd meg magadnak Isten színe előtt. Amen. Te bizalmas vagy a hitben, tartsd meg magadnak Isten színe előtt. De ne terhelj meg mást vele. Megértettük ezt? Ne terhelj meg mást valakit vele. Tartsd meg nyugodtan magadnak, mert ugye bár ez olyan jól illik hozzád. De ne terhelj meg vele más valakit, hanem hagyd a másikat olyannak, amilyen. Itt az áll tovább, te bizalmas vagy a hitben, tarts meg magadnak, azt Isten színe előtt, boldog az, aki nem kell magát bizonytalanul marcangolnia, nem kell szemrehányást tennie magának azért, hogy mit tart helyesnek vagy jónak. Aki azonban eszik, bár vannak agályai, az ezzel kárhoztatást vont magára, mert nem hitből tette, amit tett, nem hitből történt. És minden, ami nem hitből történik, az bűn. El tudjátok ezt képzelni magatoknak? Ez megterhelt, nyomaszt minket, nyomasztja a lelkiismeretünket, ha valaki olyasmit tesz, ami miatt lelkiismeret furdalása van, ez nyomasztja őt. Ez nem ad neki nyugodalmat, ez elkeseríti őt. Igen, ez nagyon megterhelheti őt. És ezért kell bizonyosságot szereznünk arról, és abban, amit teszünk, hogy később ne kelljen magunkkal pereskednünk. A 15. fejezet első versében azt olvassuk, ennél fogva nekünk, akik erősek vagyunk, kötelességünk elviselni azok gyengeségeit, akik nem olyan erősek, és ne gondoljunk magunkra megelégedetten. Ez is megtörténhet. És én mondom nektek, semmi sem rosszabb, és semmi nem áll közelebb a farizeussághoz, mint az önelégültség, hogy mindig helyesen lehet enni és inni, és mindig mindent helyesen teszel, és mindig helyesen cselekszel a saját szemeidben. Az önelégültség nagyon távol állhat az Istennek tetsző élettől. Mit mondtatok volna, ha láttátok volna Keresztelő János sáskákat enni? A hideg futott volna le a hátatokon, de nem botránkoztatok volna meg, ugye? Hogyan is éppen ti? Egyáltalán nem. Azon lettetek volna, hogy tovább hallgassátok Isten szavát, nem igaz? Vagy azonnal elrohantatok volna inkább. Egy kicsit megráztátok volna magatokat, és ezt mondtátok volna, no, ez nem lehet igaz. De kinek van ehhez joga? És ez jól esett neki. És mi több? Jó, még jót is tett neki. Igen, mindent a maga helyén. Semmiben nem megbotránkozni. Mi is volt a helyzet? Brenhem testvér mókusokat evett. Igen, testvér, Knige testvér most a fejedet rázott, de ez valóban így volt. Nálunk erre gondolni szinte lehetetlen. És egyszer úgy jól lakott, hogy azt mondja, sajnálom, de be kell vallanom nektek, ma nem tudok jól prédikálni, túl sokat ettem egyszerűen. És akkor a szószéken álló férfi felkiált, túl sokat a mókusokból. Aztán nem tudta kikerülni a megjegyzést sem. Nézzétek, mindenki csak ember volt, a proféták is emberek voltak. És ő hozzájuk intéződött az íge, de még volt valami ennél több is. Ami a hívőkből nagyon gyakran hiányzik, az a tiszta gondolkodás, mielőtt beszélnek. A barátom Hans Keck ma látott egy levelet a lakásomban, egy levélszerűséget, egy olyan plakátot, egy olyan kiírást. amit nem tudok olyan jól fejből megtartani, de ő elolvasta, valahogy így áll ott: édes Istenem, segíts nekem, hogy fogjam be a nagy számot, legalábbis addig, amíg nem vagyok tisztában azzal, hogy miről beszélek. És ez nagyon tetszett neki, oda is akartam neki ajándékozni, nem sértésként, hanem emlékeztetőül, hogy előbb gondolkozzunk, és csak azután beszéljünk. De most mindannyiunkhoz intézően, mint barátok, mégis szabad egy ilyen megjegyzést tenni. Most pedig mindannyiunkhoz, mennyi bajtól és szívfájdalomtól megkímélhettük volna magunkat és másokat is, ha előbb átgondoljuk, milyen kihatása van annak, amit mondani készülünk, és talán inkább a nyelvünkre harapra, nem leharapni, még állva hagyni, de mégis a felfigyelés okából ráharapni erősen, hogy ne tedd. Ebből semmi jó nem fog kisülni. Legyen mindenki gyors a hallásra, lassú a beszédre, és lassú a haragra. Mert az ember haragja azt teszi, ami nem helyes Isten előtt. Az ember haragja nem azt teszi, ami helyes Isten előtt. Itt Pál apostol még tovább megy a Róma 15:2-ben. Nem, mindenki éljen a fele barátja kedvére, az ő javára, az ő épülésére és elősegítésére. Hiszen Krisztus sem azért élt, hogy önmagának tetszést szerezzen, hanem ahogy megvan írva, a téged gyalázók szemrehányásai engem értek, vagy sújtottak. Észrevesszük, hogy miről szól az egész? Egy Istennek tetsző élet az Isten országában, amely nem evésből, nem ivásból és földi szabályok előírásából áll. Isten országa az isteni igazságosságban, a békességben és a Szent Szellemmel való örömben áll. És az ilyen emberek, akik részesülnek az isteni igazságosságban, akiknek békességük van Istennel, igen, ők azok az emberek, akik áldássá válhatnak mások számára, és mi ilyen emberekké szeretnénk válni. Semmit nem akaratoskodásból tenni, hanem hadd szolgáljon valóban minden a Jézus Krisztus testének felépülésére. Ne feledkezzünk meg erről a hétvégéről sem, és a fő témáról. Az Úrnak lesz egy gyülekezete a végén, mielőtt láthatóan megalapítja az ő országát itt ezen a földön. Lesz neki egy olyan gyülekezete, mely szeplő és folt nélküli lesz. Az ő vérében megváltva, az ő ígéje által megtisztítva, az ő szellemével elpecsételve. Egy gyülekezet, amely vádmentes, szent és sérthetetlen, megigazult, megtisztult és megszentelt, mindez pedig kegyelemből. És hadd higgyük el teljes szívünkből, hogy Isten megtette, elvégezte ezt a Krisztusban, és nem jövőbenileg kell, hogy még megtegye. Függetlenül attól, hogy hol állunk szellemileg, és mit tapasztaltunk már meg, vagy mit kell még megtapasztalnunk, hadd tartsunk ki azon tény mellett, hogy a megváltás egy befejezett, egy az örökké valóságra tökéletesített megváltás művével van dolgunk. És azok is, akiket Isten megváltott Krisztusban, már az örökké valóságra nézve, tökéletesítve lettek Isten szemében. Ez is megvan írva a Szentírásban. A zsidókhoz írt levélben kellene, hogy írva legyen, hogy Isten egyszer s mindenkorra tökéletesített minket egy áldozat által, egyetlen egy áldozat által. A zsidókhoz írt levél 9 és 10. fejezetében elolvashatjátok. Ez az a két fejezet, amely kifejezetten erről szól. Különösen a 9. fejezetet elolvashatjátok, amely arról beszél, hogy ő elvégezte, és aztán követhetjük őt a mennyei szentébe, mert ő az eljövendő javak főpapja. Ezt mondja itt a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. verse. Krisztus ellenben azáltal, hogy eljött, vagy megjelent, mint az eljövendő javak főpapja, a nagyobb, magasztosabb és tökéletesebb sátor által, amely nem kézzel készült, vagyis nem ehhez a teremtett világhoz tartozik, sem bakkok vére révén, stb. Még csak nem is a bakkok és borjak vére által, hanem a saját vére által egyszer s mindenkorra belépett a mennyei szentélybe, és pedig egyszer s mindenkorra örök megváltást szerzett. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet, 12. vers. Ahogy már az előbb mondtam, mindannyian tovább olvashatjátok. Higgyük el teljes szívünkből, adjunk hálát Istennek, hogy méltóvá tett minket arra, hogy bejussunk az ő országába, hogy az írás szava szerint beleszülessünk az ő országában, hogy újjá kell születnetek. Előírás, különben nem láthatjátok meg az Isten országát, nemhogy még részetek legyen benne, először bele kell születnünk, hogy láthassuk, megtapasztalhassuk, és részünk legyen benne. Isten áldjon meg mindannyiunkat, legyen mindannyiunkkal, hadd gyakoroljon hatást az ő dicsőséges szava bennünk, tegye azt élővé, és adjon nekünk életadó erőt, hogy az ő szava isteni valósággá váljon bennünk, hogy mi is átültethetnénk az ő szavát a gyakorlati életben az ő nevének dicsőségére, hogy mi magunk is írott levelek lehetnénk, ahogy az apostol írja, amelyeket mindenki elolvashat. Ezzel ajándékozzon meg engem Isten, ezzel ajándékozzon meg mindannyiunkat kegyelemből. Az ő neve szenteltessék meg, jöjjön el az ő országa, és legyen meg az ő akarata, amint a mennyben, úgy itt ezen a földön is. Amen.